Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2017. január 10-e van, és nagyon hideg, úgyhogy emiatt valószínűleg majd sokan, akik ide szoktak jönni, majd otthon fogják meghallgatni ezt a beszélgetést. De itt előzetesen beszélgettünk Boldog Sándorral, sok szeretettel köszöntelek, ő az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa, és majd a denevérekről lesz szó. De mindegy, ő azt mondta, hogy őt különösebben nem zavarja, hogy mennyi a közönség létszáma, hanem beszélgessünk egy jót. Na akkor sok szeretettel köszöntelek, és mert Sanyit mi személyesen is ismerjük, ezért tegeződünk.
Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit.
Mondjam magadról, légy szíves, valamit, ugye aktereken dolgozol, milyen beosztásban, hogyan kötődsz akterekhez, stb.
Hát ha egy mondatot ott kellene mondanom, akkor annyit mondanék, hogy egy 4 gyerekes biológus családapa vagyok, jó sofőrről. Az Aggteleki Nemzeti Parknál dolgozom, ebben az évben már 21 vagy 22. éve, hogy ott vagyok. Fizikai állományban, de ez a történet az én esetemben a Nemzeti Parkkal egy sokkal hosszabb történet, ugyanis kisgyerekkorom óta már oda szerettem volna menni dolgozni. Hát gyakorlatilag általános iskolás koromból vannak azok az emlékeim, amik már teljesen egyértelműen azt mutatják nekem, hogy az Aggteleki Nemzeti Parkba szerettem volna dolgozni, menni, méghozzá nem is bármilyen elvárásokkal, én akartam lenni a Nemzeti Park igazgatója. Hát ez az elképzelésem azóta gyökeresen megváltozott, most már nem akarok, már nagyon régen nem akarok a Nemzeti Park igazgatója lenni, de a természet szeretete meg a munkám mindenképpen oda köt.
Sziasztok!
Szia! Gyere! 1996-ban kerültem oda, Debrecenben végeztem biológusként, de akkor már azt megelőzően néhány éve önkéntesként dolgoztam különböző felmérési programokban, és hát azóta is ez az egyetlen egy első és azóta is tartós munkahelyem.
Mi egyébként úgy találkoztunk, hogy jó pár évvel ezelőtt denevér hangfelvételt szerettem volna készíteni, és hát így kézen közön jutottam el hozzád, tehát így a többieknek mondom, hogy az ismeretségünk az igazából innen van, és hát nagyon sok emlék is adódott azóta, legutóbb egy pár hónappal ezelőtt, amikor majdnem felvettem 1700 denevérnek a barlangóvaló kirepülését, kb. Negyed óra kellett hozzá, hát olyan gyorsan kellett ott felállítani a hangfelvevő rendszert, hogy bár egyébként minden tökéletesen sikerült, csak a felvétel indítás az maradt el. Visszatérve, neked gyerekkorodból vagy későbbről származik az az élmény, ami mostanra a munkád egyik fő meghatározója, a denevérekkel való foglalkozás?
Azt szokták mondani terepbiológusok között, hogy a többség, vagy majdnem mindenki madarászként kezdi, csak valaki tovább tanul. Hát én is madarászként kezdtem. A madárvilág az, ami úgy általában a legtöbb embert megragadja, akik az állatvilággal próbálnak meg foglalkozni. Én arra emlékszem, az első gyerekkori élményem az, hogy nagymamám etette a madarakat otthon, és nagyon élveztem, hogy kisgyerekként az orrom elé szálltak az üveg túloldalára, a kiszórt napraforgóra, és sokáig madarakkal foglalkoztam. Ennek a nyomait a mai napig magamon viselem, mert megpróbáltam amatőr módon baltával odut készíteni, a felső újpercemet sikerült majdnem levágni, itt van ez a nagy vágás és a többi. Ez 13 éves, 14 éves koromig így tartott, teljesen elvakult madarász voltam, minden időmet a természetben próbáltam megtölteni, horgáztam, madarakat figyeltem. De akkor volt egy Ezer ágán, ezer fészek című könyv, Schmittagon és Bécsi László által készített könyv, és abban volt a gyöngybaglyokról, a templom tornyokról egy nagyon izgalmas leírás. És elmentem egy templom toronyba, és az első templom torony bejáráskor életemben találtam egy megfagyott gyöngybaglyot. És az a gyöngybagoly, ez egy leírhatatlanul szép, egy csodálatos kinézetű madár, lángbagolynak hívják egyébként, és ez a pillanat az eredményezte nálam, hogy ilyen megrögzött templom padlásjáróvá váltam. Először a gyöngybaglyok után rohangáztam, de a gyöngybaglyok meg a padlástornyok nagyon jó szállás helyet jelentenek a denevéreknek is, meg hát a gyöngybagoly felmérések hozták magukkal a denevérek megtalálását, meg felmérését is, és egyre jobban beástam magam a denevérek világába, a denevér tudományba, és most már főleg ezekkel az állatokkal foglalkozom.
Akkor induljunk el a denevéreknél, mivel ugye nagyon érdekes, szintén itt a beszélgetés előtt szóba került, hogy ugye én azt mondtam, hogy a legnagyobb száraz, vagy a földön élő legnagyobb emlős ugye a bálna, és azt mondtam, hogy a legkisebb pedig a denevér. Aztán te ki is igazítottál, vagy elmondod, hogy mit, de úgy gondolom, hogy egy kicsit a denevérek a földtörténetben menjünk vissza, hogy mikor jelentek meg, hogy jelentek meg, miért jelentek meg, tehát hogy valamit róluk.
Hát a denevérek az egy nagyon ősi csoportot jelent, 50-60 millió évvel ezelőtt tűnhettek föl. Már amikor denevéreket, mint a maihoz hasonló denevéreket értünk ez alatt. A lényeg a denevérekben az, hogy azokat az átmeneti alakokat, amik az evolúciós fejlődés során a különböző fejlődési stádiumokat jelentik, nem lehet megtalálni. A legelső fosszíliákat, amiket a denevérekkel kapcsolatban megtaláltak, ez, ahogy így említettem, 50-60 millió évesek, és ezek már gyakorlatilag teljesen hasonlóak a mostani denevérekhez, testfelépítésüket tekintve. Az ő testfelépítésük annyira különleges, hogy nyilvánvaló, hogy egy hosszabb időszakot vehetett igénybe, és valószínűleg hát úgy indulhatott az egész, mint amit most is a mai napi élővilágban meg lehet látni, repülő mókusoknál, hogy ezek az állatok valahogy a szabaddá vált életteret próbálták meg elfoglalni, amit nappal a madarak foglalnak el, az az éjszaka még üres lehetett, és a repülő életmód ezt eredményezhette náluk. Ezek az állatok rovarevő, és az egyetlen egy aktív repülésre képes emlős csoportot jelentik. Az, hogy ők aktívan tudnak repülni, nagyon sok módosulás kellett, hogy bekövetkezzen a testükben. Hogyha valaki elképzel egy denevért, akkor rögtön a szárnyak, meg a repülő életmód jut eszébe, és hát nyilvánvaló, hogy a repülő végtag, ahogy kialakult, úgy tudjuk elképzelni, legszemléletesebben úgy tudnám leírni, hogyha széttartjuk a kezünket és szétnyitjuk az ujjainkat és a hüvelykújjunkat fölfelé állítjuk, akkor nekik ez a kicsi hüvelykújjuk megmaradt, és az új perceik és a kézközép csontjaik valószerűtlen hosszúságúra megnyúltak. És az új percek között lett egy bőrvitorla, ami az aktív repülés lehetővé teszi. A többi repülésre képes emlős, például a repülő mókusok, ők nem aktívan repülnek, hanem egyszerűen egy magasabb helyről ledobják magukat, és a bőrlebenyt, ami a testük oldala és a első lépteik között feszül ki, ők ezt egy sikró repülésre tudják használni, de a denevérek tudnak repülni. De egy repülő életmódhoz még nagyon sok változásnak be kell következnie, nem csak a csontozatban, hanem az izomrendszerben is. A csontjaik viszonylag, sőt, abszolút könnyűek, a madarakéhoz hasonlóak. A repülő izmaik pedig, főleg a mellizmok, pedig rendkívül fejlettekké váltak, és a mellkasi részük is nagyon megerősödött. A lapockájuk is hatalmasan növekedett, hogy a repülő izmokat gyakorlatilag tapadási felszínen lássák el. De a repülés, és ez az egyik legérdekesebb, ami mondjuk engem a legjobban megragadott a denevérekben, a repülés az egy rendkívül energiaigényes, hatalmas energiatartalékokat kívánó folyamat, de egy ilyen kis testű állat, mint a denevér, mert nyilvánvalóan nem lehet hatalmas testméretet cipelni repülés közben, annyi energiát használ föl, hogy például a Magyarországon élő legkisebb denevér, a törpe denevér, ez egy 5-6 grammos állat, 1000 szúnyogot is meg kell, hogy egyen egyetlen egy éjszaka, hogy ezt a nagy energiájú repülést egyszerűen fedezni tudja energiával.
Tehát akkor a testtömegének a 10-szeresét mondjuk?
Hát a felét mondjuk.
A felét.
Na de, mivel rovarevők, és az ő testhőmérsékletük még magasabb is, mint a miénk, mondjuk 38 fok is lehet, de amikor repülnek, meg akár 40 fokra is fölmelt a testhőmérsékletük, és a szívverésük még egy embernek normál állapot, mondjuk 72, ha meg jól megijesztenek minket, vagy mondjuk egy színjelőadást tartunk a színpadon, vagy vizsgázunk az érettségén, és a többi, akkor felmelt 160-180, legszín esetben 200-ra is, a denevéreknél 800-ra is fölmehet, meg 1000-re is. Szóval olyan hihetetlen aktív életet élnek, hogy egyszerűen ez egy fiziológiai csoda. De nem is bírják ezt az energia tartalékot, vagy szükségletet fedezni, nyilvánvaló, nem úgy élnek, mint a cickányok, akik nappal is esznek, meg éjszaka is esznek, és ha egy cickányt nem hagyok táplálkozni, akkor 4-5-6 órán belül éhen pusztul. Ezt a denevérek nem tudják megcsinálni, mert hogy éjszakai életmódhoz alkalmazkodtak, és a nappal, vagyis a napnak a fele gyakorlatilag nekik alkalmatlan a táplálkozásra. És hát évmilliók alatt egy olyan alkalmazkodó képességet, vagy egy olyan stratégiát fejlesztettek, ami tényleg egyedülálló. És akkor hát erről mondanék néhány dolgot. Az egyik ilyen például a hőháztartásuk, mert említettem azt, hogy a denevérek azok, amikor aktívak, akkor nagyon aktívak. Hatalmas a szívfrekvenciájuk, volt róla szó, hogy akár 800-1000 is lehet magas a testhőmérsékletük, de amikor nem aktívak, akkor viszont nagyon nem aktívak. Ezért van az, hogy a denevérek például a nyári időszakban is egy nyári álomban, vagy egy nappali álomban, egy nyugalmi álomban merülnek, és teljesen lecsökkentik a testhőmérsékletüket, meg az aktivitásukat. Ez egy, hát nem olyan mély, mint a téli álom, ez a nappali álom, de teljes nyugalomban merülnek, hogy takarékoskodjanak az energiájukkal, és amikor nem kell égetni feleslegesen, akkor nem égetik. Szóval amikor fölmegy az ember mondjuk egy zavartalan templomtoronyba, vagy egy barlangba, akkor a denevérek ott szépen abszolút nyugalomban helyezkednek el, és nem is azonnal ébrednek föl, hogyha az ember mondjuk megzavarja őket egy hűvösebb napon. Szóval az ő egész életük szervező ereje, vagy szervező elve az energiatakarékosság jegyében zajlik, mert csak így tudnak túlélni. Annyira különleges tulajdonság ez, hogy például a nőstények, amikor egy ilyen rosszabb időszakú, hűvösebb időszak beköszön például nyáron, ők képesek eltolni akár 2 héttel a szülésnek a kezdési időpontját is, ami egy nagyon érdekes dolog, pláne hogyha mondjuk arra gondolok, nekem 4 gyerekem van, említettem, és az elsővel rohantunk a szülőszobára, meg a negyedikkel is, mert akkor volt 2010-ben ez a hatalmas árvíz Borsodba, amikor lezárták az utakat, és akkor nagyon jól jött volna ez a képesség mondjuk a kismamánál, hogy a szülést el tudja a szülés kezdetét tolni, akár 2 hét. Tehát ez a denevéreknél úgy működik, hogy ez a mély letargikus állapot a bennük lévő embrió fejlődését, meg aktivitását is teljesen lecsökkenti, leállítja, és ez a fejlődését gyakorlatilag hátráltatja. És akkor a legalkalmatlanabb időszakot így át tudják viselni.
De valószínűleg nem károsítja, ugye?
Nem, nyilvánvalóan nem, hát ez abszolút jól működik. És hát ez az aktív élet, ez ezt követeli meg. Aztán hát egyértelmű, mert az emberek legtöbb fejében az van, hogy hát a denevérek téli álmot alszolnak, ezt nagyon sokan tudják, és hát ez ugyanezt a célt szolgálja, gyakorlatilag a táplálék szegény időszakot, amikor tél van, hideg van, a rovarvilág drasztikusan lecsökken, akkor nem tudják a denevérek azzal a stratégiával megoldani a túlélésüket, mint a fecskék, akik elrepülnek mondjuk Afrikába, és akkor követik gyakorlatilag az élővilág változását, hogy folyamatosan aktívak maradnak és ott vadásznak, hanem a denevérek behúzódnak egy kiegyenlített klímájú helyre, amik alapvetően a barlangok, pincék vagy valami föld alatti mély üregek, és akkor ott táplálékszegény időszakot ott vészelik el.
És a pillanat, igen? Még mielőtt létezik náluk az, mint esetleg medvéknél vagy hasonló állatoknál, hogy téli álom előtt vagy tél előtt egy kicsit többet esznek, hogy tartalékoljanak?
Természetesen neki ugyanúgy van a testüknek energiaigénye a téli telelés alatt. Az őszi időszakban őrült módon elkezdenek táplálkozni, hatalmas zsírraktárt növesztenek, csak az ő zsírraktáruk más, mint a miénk, mondjuk, mert az a zsírszövet, amiket ők növesztenek, az a lapocka, két lapocka között a háton van, és barna zsírszövet névre hallgat. Ez egy önálló, beidegzésű, nagyon sajátos vér-érhálózattal ellátott zsírszövet, nem olyan, mint ami mondjuk mi növesztünk a hasunkon. Ez a sajátos beidegzése miatt gyakorlatilag egy hőtermelő központja a szervezetnek, és így szinten tartja a testfűtését. Ugyanilyen van a csecsemőknek az embernél is kiskorban, ezért van az, hogy a csecsemők sokkal jobban el tudják viselni a hideget, mint a túlmelegedést. Szóval egy könnyen belegondolunk, az ősember gyereke is túlélhette ezt a hideg időszakot, egyszerűen neki a természet, vagy a Jóisten úgy tervezte meg ezt a működését, hogy a hőtermelést aktív fizikai mozgás nélkül is ez a barna zsírszövet fedezni tudja. Na de visszatérve a denevérekre, hatalmas mennyiségű zsírszövetet halmoznak föl magukba, és bevonulnak egy barlangba telelni, akkor a test hőmérsékletük drasztikusan lecsökken, a 36-38-40 fokról néhány fokra esik le, a szívverésük is percenként 1-2-re csökken, és a lélegzésük is néhányra csökken percenként, és így egy minimális energia felhasználással hónapokig nyugalmi állapotban vannak. Néhányszor föl kell, hogy ébredjenek, hát ezt több dologra használják. Megmozgatják magukat, a fölhalmozott salakanyagokat ürítik, ilyenkor magukat vizelnek, kettőt megpróbálnak inni.
Ez pillanat, külön-külön van a széklet és a vizelet, vagy egyszerre?
Hát igen, külön-külön.
Külön-külön?
Külön, igen.
Tehát mivel emlős azért?
Igen, aha. Igen. Próbálnak inni, mozognak egyet, éjszaka is, télen is kikirebbennek, kisebb körökre, ha tudnak, táplálkoznak, vannak éjjeli, nem éjjeli, hanem téli araszolók, télen is van bizonyos aktivitása a rovarvilágban, és hát egy nagyon érdekes és abszolút dolog, a hímek még párzon is próbálnak a telelő nőstényeket, meg is erőszakolják, próbálnak párzani néhány fajnál, ezt megfigyelték, és szóval ők igazán aktív életet próbálnak élni. Sokszor előfordul, hogy telelő helyet váltanak, pozíciót váltanak, és utána újra mély államban merülve folytatják a telelést.
A párzással kapcsolatban akartam kérdezni, és most mivel ezt megemlítetted ide, és veszem a fiú denevéreknek a hímvesszője, heréje, az hasonló, mint az embernek, vagy kutyának? Vagy...
Igen. Igen.
Igen?
Igen. Teljesen hasonló, és érdekes, mert fajhatározó bélyegnek is használjuk a pénisz alakját, különböző fajoknak különböző alakú lehet, de nem olyan extrém mondjuk, mint a kenguruknak, akiknek ilyen kétágú a péniszük. Na de vissza...
Ez például nagyítóba kell nézni?
Nem, ez szabad szemmel látható. Hoztam egy denevért, és akkor majd megnézzük, mert az fiú.
Jó,
denevér.
De nem élő.
De élő denevér. Tegnap kaptam egy telelő helyet váltó denevér, ami nem talált jó helyet magának, és egy házba kerülvén hozzám került, utána szóltak, hogy összeedjem össze.
Ilyenkor akkor telelnek, akkor a barlangokba mennek elsősorban, vagy a templomtornyok is szóba jönnek?
Térzem. Na hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát most mi csak a barlangokról beszéltünk, mint ami kiegyenlített mikroklímájú vagy klímájú helyek. A barlangi fajoknak a teljes csoportja azok barlangokba találnak. Viszont azért beszéltünk most a barlangokról, mert általában a denevérekről esik szó, az embereknek rögtön a barlangok jutnak az eszébe, de a denevéreknek a nagy része nem barlangi faj, hanem erdőlakó. nagyon-nagyon változatos helyen élhetnek a denevérek. Magyarországon is több mint a fele a fajoknak alapvetően erdőkben él, és ott faodvakban, vagy elváró kéreg lemezek alatti réseket használnak. És hát ezek az erdő lakó fajok, ezek a telelést ott kezdik a faodvakban, meg a kéreglemezek alatt. Néha például föld alatti üregekben, gyökerek között is megfigyelték már állatoknak a telelését, de ha nagyon-nagyon lecsökken a hőmérséklet, akkor egy ilyen vészreakcióval a denevér fölébred, van egy automatika, egy ébresztő automatika benne, hogy ne fagyjon meg az állat, akkor ő fölébred, és nagyon sok faj, például ilyen a pisze denevér behúzódna a barlangokba. Ezért van az, hogyha valaki denevér felmérést végez, mondjuk telelő állomány vizsgálata a cél és barlangokat néz, akkor teljesen más fajokat fog, vagy fajkészletet fog összességében találni mondjuk januárban, mint decemberben, mert azok a fajok, amik a telelésüket faodvakban, meg kéreglemezek alatt kezdik, azok csak januárban, a leghidegebb időszakban húzódnak be a barlangoknak a szájadék részébe, de ha nem elég hideg a tél, akkor egyáltalán nem is jelennek meg ezeken a helyeken.
Nekem volna egy csúnya kérdésem. Említette, hogy tél folyamán a telelők, denevérek időnként fölébredenek, ürítenek, fej lefelé lógnak. Hogy kerülik el, csúnyán mondva azt, hogy a fejükre vizeljenek?
Hát ez a tulajdonság, hogy ők, akkor kezdjük a gyökereknél ezt a problémát. Sokkal könnyebb egy kabátot felakasztanunk a fogasra, mint tartani. Tehát a denevér ez elv alapján azért lóg, mert ő a legkisebb energia befektetéssel tudja magát így egy biztos pozícióba tartani. Ha állunk, hamar elfáradunk, ha lefekszünk, akkor nyilvánvaló tovább bírjuk, mint állva. De hát ez a denevérnél egy olyan kiszolgáltatott helyzetet vagy állapotot eredményezne a ragadozóktól, az átázástól, a hőleadáson át számos problémát vett fel, hogy a denevérnek az a legkifizetőbb, ha lóg. Ő ezt úgy teszi meg energia befektetés nélkül, hogy egy félkaló emelőnek tekintető a hátsó lába, ha meghúzza a test súlya, akkor magától behajlik a karma, ő odaakassza magát mondjuk egy kis szikla kiszögelésre, egy kis helyre, vagy egy repedés szélére, bármire, és a saját test súlya, hogy meghúzza a lábát, behajlik a karma, és ő ott lóg. Ez olyan jól működik ez a dolog, hogyha egy denevér elpusztul, akkor is ott marad. Addig még szét nem esik gyakorlatilag. Ha olyan állapotok vannak, hogy kiszárad, és egyben marad a test, akkor évtizedekig képes akár ott lenni, ugyanebben a pozícióban, mert így szárad meg. A denevérnek pont ez a feje lefelé való állapota, ez a legkisebb energiabefektetési állapot, de például az áramlási rendszer, a véráramlási rendszer viszont fordítottja, mint a miénk. Nálunk az artériákban vannak egy visszafolyásgátló anyagok, náluk pedig a vénában ez így megcserélődött. Ugyanilyen kis billentyűk vannak, hogy mondjuk ne szálljon a fejébe az összes vér, hanem a fölpumpált vér, az ne tudjon visszafolyni. Amikor a kisdenevér megszületik, viszont fordítva jön ki a szülőcsatornából, ugyanúgy az ember feje előre felé, de mivel nem vízszintes helyzetben szül a denevér anya, hanem fejjel lefelé lógva, ezért a kicsi, amikor kijön, ő megpróbál ott megkapaszkodni, és a denevér állemlőket növesztett a szemérem rése mellé, és a kicsi arra ráharap, és úgy kapaszkodik, hogy az anyukája lefelé lóg, a kicsi pedig fejjel fölfelé. Most egy ideig ez így is marad a kicsi, amikor megszületik, rákapaszkodik az anyjára, és az első néhány nap, vagy mondjuk egy hétig az anyukáján kapaszkodva repül ki a mama vele vadászni, és mint egy hátizsákot, vagy egy hazsákot cipeli magával a kicsit, mert nem hagyja ott, hanem ő folyamatosan ott van. Aztán egy idő után nyilvánvaló, hogy ez a zsákocska, hogy folyamatosan növekszik, egyre nagyobb terhet jelent, és hát ott hagyják a szálláshelyeken, egy különleges helyen, amit mi denevér óvodának nevezünk, meg a szakirodalom is denevér óvodának nevez, mert a sok kicsi együtt fűti egymást, megpróbálják a hőtartalékaikat itt is óvni, kímélni, megtartani, és hát a kicsik úgy egy helyen vannak.
Jó, visszatérünk a bölcsőtől, csak a kérdés.
A lényeg, a kérdés az, hogy egyszerűen a denevérek üríteni, székelni nagyon sokszor a szálláshelyen is megteszik, ez egyszerűen egy ilyen nem kenődős, hanem viszonylag kemény halmazállapotú ürülék, amiket ők kinyomnak, és ez egyszerűen ez lehullik. Nem, mondjuk egy hasmenéses denevért én még nem láttam, szóval nem az, hogy úgy végigcsorog az állat testén, hanem egyszerűen ez egyszerűen...
Tehát egy kecskebogyó.
Igen, mint egy, igen, ez amiatt van, mert a rovarevő életmód miatt egyszerűen ez egy nagyon kemény, kitínek maradványokkal teli állapot. A téli széklet az abszolút más állapotú, ez egy ilyen zselés, nyálkás jellegű dolog. Ezen viszont van egy ilyen kis burok, egy ilyen kis nyálka burok, mint a fiatal kismadarak, a fiatal fiókáknak a székletén, amit a mamák mindig csőrbe vesznek, és akkor elszállítanak, hogy ne árulj el a székathalmozódás a fészeknek a helyét. Na, a denevérnek a téli ürüléke ugyanilyen. Ennek az állapota viszont teljesen más, meg a belső tartalma is. Ez egy, ahogy így említettem, ilyen nyálkos, nyálkás jellegű anyag, és hát mostani vizsgálatok alapján már tudjuk azt, hogy ebben nagyon sokszor például lehetnek kvarcszemcsék, homok, agyag és a többi, és elképzelhető, hogy például a barlangba telelő állatok eszik az iszapot is, vagy a barlang falára fölragadt sarat, és valószínűleg ez a méregtelenítésben, mint a papagájoknak, amik az Amazonas mentén eszik a mérgező ikori magvakat, szóval a méreganyagok megkötésében, meg a gyomorbél traktus működő képességének a megőrzésében lehet ez fontos számukra, vagy egyszerűen, ahogy nyalogatják magukról a vizet, a sarat, a harmatot és a többi úgy kerül rá, vagy a falról, hogy nyalogatják le a vizet, így kerülhet a szervezetükben. Nagyon valószínű, mert borzasztó erős penetráns szaga van a vizeletnek, meg az ürüléknek ez amiatt van, hogy a rovartáplálék miatt ez tényleg egy nagyon nitrogén gazdag, koncentrált foszforban mindenben gazdag termék, hogy rá is szorulnak a denevérek arra, hogy méregtelenítsenek, meg a vizeletük is nagyon koncentrált, azt, ahogy én tudom, azt reptében pisilnek, vagy stresszre, amikor megfogom, akkor nyilvánvaló, hogy vizel, de alapvetően reptében vizelhet.
Az mit jelent?
Hát mikor repül, nem az van, hogy úgy pisil, mert az végigcsorogna a testén, és egy a repülésben nagyon akadályozná elszennyezni, meg a hőleadó képességét is ez rontaná, mert a repülő vitorlán a párolgás és a többi hatalmas energiákat vonhat el, úgyhogy ezt ők úgy oldják meg, hogy nyilvánvaló vizelnek, amikor stressz van, fölmegyek mondjuk egy templomtoronybe, egy süvegbe, és megpróbálom őket megszállni, megfogni, akkor ők azért keményen nyomják ott az anyagot, úgyhogy úgy érzem a bőrömön, a hajamon és a többi, hogy ők vizelnek, de alapvetően ezt, szóval nem maguk alá végzik el ezt a dolgokat, a széktetűrítés az más, de az meg, ahogy említettem, az lepereg.
Akkor menjük vissza a lobbyba. Ja, végítő volt, ugye?
Igen, azt hiszem. Az Zobi az előtte volt, nem a kis magával hozott denevér volt előtte szó, hiszem.
Igen, hogy azzal repül ki a kölyökkel, és akkor ott hagyja a denevér hovodámba. Hát addig, ameddig csecsemők, vagy kisovodások, vagy iskolások a denevérek, az gyakorlatilag napokban számolható. Egy denevérnek a teljes önállósodásáig szükséges időszak az mondjuk maximum 2-3 hét a születést követően, már akkor önálló repülésre képesek néhány hét után, és egy hónap után meg függetlenednek is a szülőktől. Szóval egy rendkívül fölfokozott, gyors növekedésnek vagyunk tanúi. Nyilvánvaló, hogy a méhen belüli fejlődésnél ezt a hosszú repülő végtagot, a repülő membránt, az ujjakat, a szárnyán módosult végtagot az állat nem fejlesztheti ki, mert úgy nem tudna megszületni. De amikor megszületik, akkor hát nem azt mondom, hogy szemmel láthatóan, de egy rendkívül gyors, egy majdnem exponenciális növekedést produkál, megnyúlnak rögtön azok a friss kézközépcsontok, az új percek, és két hét alatt kinöveszti ezt a repülő képességét. Ez a fejlődés annyira gyors, hogy például a tejfogaikat már az anyamében le is vágják. Nem húzzák az időt, mint mondjuk 6 éves korukban elkezdik a meccőket cserélni, de nevérek egyszerűen az anyamében leváltják embrionális fejlődéskor a tejfogaikat, és maradandó fogva születnek meg.
És itt az első 3 hétben mit tanulnak a szülőktől? Mert ugye minden állatnál, élőlénynél ez megvan, hogy alapdolgokat meg kell, hogy tanuljanak. Kommunikációt.
Hát, a denevérek hatalmas csoportokban élő állatok általában úgy, hogy szülőközösségeket, szülőkolóniákat alkotnak, amiatt, hogy melegítsék egymást. Ezek a kolóniák a néhány tíz példánytól kezdve a több tízmilliós kolónia méretig terjedhetnek. Hát ez mindig az adott faj élőhelyi adottságaitól, meg élőhelyi igényeitől függ. Vannak például trópusokon sátorkészítő denevérek, ezek megrágják ezeket a nagy méretű leveleket, és hogy az a saját súlyától összeesik, az alá telepednek be. Nyilvánvaló, hogy ez az élőhelyi adottság, búvóhelyi adottság viszonylag limitált, kisméretűek, ott kis csapatokat alkotnak. Egy hatalmas barlangban meg van hely, ott vannak ezek a hatalmas nagy kolóniák. Magyarországon néhány ezres kolóniákról tudunk, ezek a szülőkolóniák, amik fajtól függően vagy tartalmazzák a hímeket is, vagy a hímek teljesen különválva önálló életet élnek, és csak párzáskor jönnek össze. A denevérek párzása az ősszel van, és hát nagyon érdekes, mert általában ezek mindig barlangoknál, nászbarlangoknál történnek, és akár több száz kilométerről is kitüntetett nászbarlangokhoz, például a hegyvidéki barlang rendszerekhez vonulnak a denevérek, például Magyarországon az Alföldről fölhúzódnak az északi középhegységben, és ott történik a párzás. De hát megint a denevérek életmódja, meg kényszere, hogy például itt a mérsékelt égőben táplálékhiányos időszakon telelni kell, és a többi, hát nem egy jó befektetés az, hogyha mondjuk elkezdek egy bébit növelni a hasonban, és azzal kezdem meg a telelést. Ezt a denevérek egy nagyon különleges módon oldják meg megint, ezért szoktam tényleg sokszor azt mondani, hogy ők gyakorlatilag annyira különlegesek, hogy az életük minden szeletéből lehet ilyen extrém példákat hozni. Szóval úgy működnek a denevérek általában, hogy a párzás megtörténik össze, viszont nem termékenyül meg a petesejt, hanem a mély falba, a különleges mély falba raktározódnak a spermiumok, és az anyaállat úgy tud kitelelni, hogy nem terheli magát egy embrióval, hanem amikor befejeződik a telelés tavasszal, akkor termékenyül meg a petesejt. Most van olyan faj, például a hosszú szárnyú denevér, aminek megtermékenyül a petesejtje, de az barenzálódási állapot csak egy kezdeti stádiumig jut el, és ott megáll a fejlődés, és gyakorlatilag ez ugyanúgy nem terheli a nőstényt, hanem amikor ősszel eltelel, az nyugalmi állapotban merül az anyával együtt, és tavasszal, amikor fölébred a denevér, akkor kezdődik az embrió fejlődése. Onnantól számítva viszont rendkívül kevés idő áll a rendelkezésére, mert gyakorlatilag április közepétől, vagy március végétől, amikor befejeződik a telelés, a mamának föl kell nevelni egy embriót, el kell vonulni a telelőhelyéről a szálláshelyre, a nyári szállásra, amik általában elkülönülnek. A téli szálláshelyektől ott föl kell a hasából lévő embriót a szülés állapotáig nevelnie, meg kell szülnie, föl kell nevelni az önállósodási időszak végéig, ez általában augusztusban bekövetkezik, és utána a kicsinek őrült táplálkozásba kell kezdeni az anyával együtt, hogy ha zsírtartalékokat tudjon fölhalmozni, hogy utána sikerrel kitelelje. Ez egy olyan fölfokozott, hihetetlen gyors ciklus, amikor a denevér aktív, hogy azt várnánk, hogy a testmérete alapján egy olyan élettartam hosszal rendelkező állatok a denevérek, mint mondjuk a cickányok. A cickányok meg a pockok, amik mondjuk nem rovarevők, hanem rágcsárok, azoknak a maximális élettartama mondjuk másfél év. A cickányok még ennél is kevesebb ideig élnek, rendkívül gyorsan szaporodnak, többször ellenek három havonta akár ezek az állatok, de a denevérek meg nem ilyenek, pedig ezt várnánk. A denevérek évent általában egyetlen egy utódot szülnek, ha kettőt, mert ikerszülés van, akkor is ez ritkán előfordul, de akkor is a második kölyök nem éli túl, vagy hát nem bír fölnőni, mert egyet bír a mama fölnevelni. Általában a nagyobb testű fajok nem is a következő évben ivarérettek, hanem csak az azt követőben. És ezt, hogy ők ilyen alacsony szaporodási rátával rendelkeznek, azzal ellensúlyozzák, hogy rendkívül hosszú életet élnek. Emberi mértékkel mérve is hosszút, 43 éves a leghosszabb életkort megért denevér, amit ismerünk. Idősen fogták, idősen engedték el, ez egy őrzési programból tudják, hogy ugyanarról az állatról van szó, és hát ez a 40 feletti év az extrém hosszúság, hogyha a testméretet nézünk. Hát ez amiatt van...
Ez európai volt?
Európai, igen. Mert az életük felét viszont végig alusszák. És éppen emiatt van az, hogy ők a szélsőségben élő állatok, egy hosszú nyugalmi időszak van, és például azokban az orvosi kísérletekben, meg kutatásokban egy központi helyet is foglalnak el, amik az öregedési folyamatokat vizsgálják, meg az alacsony testhőmérsékleten való életet, meg például az immunológiai kérdéseik is nagyon érdekesek, mert amikor az ember nyugalmi állapotban van, akkor azt várjuk, hogy meg ahogy ez a denevéreknél is van, az immunreakciók is lelassulnak, meg lecsökkennek, és hát ez a denevéreknél is így van. És amikor meg aktívak, akkor a fölemelkedett testhőmérséklet nyilvánvaló, akkor az meg a mikrobák életlehetőségét nagyban korlátozzák. Ezért lettek kiemelt tárgyai mondjuk a virológiai és bakteriológiai vizsgálatoknak a denevérek, mert hogy az extrém körülmények között élő például vírusok kutatásában egy aranybányát jelentenek, mert ezeket a szélsőségeket nagyon sok vírus csak úgy tudja túlélni, hogyha évmilliók során ezekhez az adottságokhoz adaptálódtak, gyakorlatilag együtt fejlődtek a denevérekkel. Együtt.
Múltkor, amikor beszélgettünk az aktereken vagy jósvafőn, akkor említetted, hogy ellátsz jelzőkkel denevéreket, illetve hát ebből le tudtad olvasni, hogy milyen messze mennek el egy éjszakai vadászkörúton, milyen sebességgel repülnek, akkor most erről légy szíves, illetve hát a hangjukról.
Hát a denevérek ismerete vagy kutatása az nagyon elmaradt más állatcsoportokhoz képest. Ez amiatt van, mert az éjszakai életmódjuk miatt gyakorlatilag nem kerültek az emberi látókörbe, meg az emberi kíváncsiság. Bár érintette őket, de a kutatási módszerek nagyon speciális fölkészültséget, meg technikai hátteret kívánnak. Hát a denevérek vizsgálata nagyon nehéz. Éjszaka van, amikor ők aktívak, mi nem éjszakai állatok vagyunk, nem látjuk őket, mivel ők ultrahanggal tájékozódnak, amely nagyon magas frekvencia tartományba tartozó hang, tartomány azt mi nem vagyunk képesek érzékelni, szóval egyszerűen más világban élnek ők, mint mi, és hát nagyon hosszú időbe telt, ameddig megtalálták azokat a módszereket, amikkel hatékonyan lehet a denevéreket vizsgálni. Az egyik ilyen nagy felfedezés volt például ez az ultrahangos tájékozódási képesség. Erről majd egy kicsit később beszélni fogok. Most akkor a kérdésedre válaszolva ez a vonulás, vándorlás, hogy mozognak a denevérek. Szóval most egy nagyon modern technika az, hogy kis GPS adatgyűjtőket lehet madarakra, állatokra, mindenre helyezni, és hát a denevérekre is helyezgetnek már ilyeneket. Ami nehezítés a denevérek esetében, hogy van egy 5%-os szabálynak nevezett követelmény, ami azt jelenti, hogy az állat testsúlyánál az állat testsúlyának 5%-ánál nagyobb valamit nem etikus ráhelyezni, és ameddig egy nappali madárnál már vannak olyan technikák, hogy a szóval általában egy ilyen adatgyűjtő eszköznek a korláta az energiaellátás. Ezt akkumulátorról lehet megoldani, még egy nappali életet élő madárnál ezt egy kis napcellával meg lehet oldani, hogy mindig visszatöltse az elhasznált energiát a napsugárzás, ezt egy éjszakai állatnál nem tudjuk megoldani. Ezért ennek az alkalmazása a denevéreknél sokkal korlátozottabb, nem is nagyon tudtak ilyen eszközöket érdemben használni. Most az elmúlt években vannak erre próbálkozások. Nekem is egy pályázatból volt lehetőségem denevérekre fölhelyezni ilyen kis GPS-es adatrögzítőket, és hát nagyon érdekes dolgokat tapasztaltunk. Azt tudtuk, hogy a denevérek nagyon konzervatívok. A hosszú élethez nekik egy olyan stratégiát kell folytatni, hogy nagyon ragaszkodnak általában az élőhelyükhöz, az otthonukhoz. Ez az erdei, bocsánat, a barlangi denevérfajokra halmozottan érvényes. Könnyű belátni azt, hogyha egy denevér nagyon vándorló természetű, és barlangban él, és mondjuk elkóbályog, elkalandozik távolra, és ráköszönt a nappal, és nem talál magának szállását, akkor menthetetlenül elpusztul. Vagy elszakad a kolóniától, és hát elpusztul. Szóval a denevéreknek, amik barlangban élnek, nagyon erős, evolúciósan kifejlődő stratégiájuk az, hogy görcsösen ragaszkodnak a szálláshelyükhöz. Éjszaka kirepülnek, és utána visszamennek a szálláshelyükre. Több fajnál van az, hogy ugyanott töltik a nyári időszakot, és barlangban szaporodnak, és ott is telelnek. Ezeknek egy része áttelepült templomokban, vagy akár présházakban, klimatikus adottságok miatt, mert ezek jobban fölmelegedő épületek, de ezek a fajok is nagyon ragaszkodnak, megőrizték ezt a régi adottságukat. Van olyan, hogy a padláson szaporodnak, szülnek, ott nevelik a kölykeiket, de a pincébe telelnek, és gyakorlatilag egy 5 kilométeres sugarú körnél távolabbra sose távoznak el. Na de visszatérve erre az adatgyűjtő technikára. Hát vannak olyan fajok, amik nagyon ragaszkodnak ugyanígy a szálláshelyükre, például a hegyes sorú denevér, a közönséges denevér, de azért ezek jóval nagyobb távolságokra elmennek, de sokkal nagyobbra, mint ahhoz, amit mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt gondoltunk. Több 10 kilométerre is elmehetnek. Nekem Szőlősardó környékén jelölt ilyen állataim 25-27 kilométerre mentek el egyetlen egy éjszaka táplálkozni. Ami azért nagyon érdekes, mert oda repül 25-27 kilométert, meg visszarepül ugyanennyit. Hát az közel 50 kilométer. És hát ennek óriási energiaigénye lehet, meg hát számos dolog innen rögtön az ember fejében megfogalmazódik. Éjszaka van, hogy talál vissza, ha célirányosan oda megy, akkor honnan tudja, hogy neki oda kell menni. És hát ami ennek a vizsgálatsorozatnak az érdekessége az, hogy 4 állatról sikerült eddig adatokat gyűjteni, és egy adott szálláshelyről mind a 4 ugyanarra a célhelyre ment gyakorlatilag néhány kilométeres különbséggel erről az adott településről, és ez azt mutatja, hogy ezek az ott lévő állatok ugyanarra a helyre mennek gyakorlatilag. Ez a hegyesorú denevér, ez nem a levegőbe kapja nagyon sokszor a táplálékát, hanem a talajról szedi össze. De hát ahonnan én utána összegyűjtött adatokat le tudtam tölteni, meg elemezni tudtam. Szóval nem azt mutatják ezek az adatok, hogy a célállomások valami nagyon különleges hely lenne, mert egy kőbányába vezettek, ők valami miatt oda mentek, persze több helyen megálltak táplálkozni, de ez a lényeg, hogy óriási távolságokat tudnak egyetlen egy éjszaka is elmenni.
Genetikailag öröklődhet bennük, hogy mi a célhely, ahol majd el fognak menni?
Hát ezt ebben az esetben nem hiszem, ők ilyenkor táplálkozni mentek ki, az biztos, ezt is nagyon sok adattal már alátámasztották, hogy egy-egy egyed nagyon sokszor például ugyanarra a helyre megy visszatelelni. De ez akár évtizedekig is ismétlő, tehát hogy mindig ugyanarra a cseppő kiszögelésre telepszik meg az állat. Egyszerűen ez a hihetetlen ragaszkodásuk a szálláshelyékhez, ez egy evolúciós stratégia, ahogy mondtam, ha egy ilyen barlangrakó denevér elkóvályogna, mivel a barlangok nagyon ritkán vannak, nagyon speciális adottságú helyek, egyszerűen ő saját maga alatt vágná a fát, elveszne az ő genetikai állomány, hogyha nem lenne ennyire helyhez ragaszkodó. Ez viszont, ez az adottságuk nagyon nehézé is teszi például azt, hogy áttelepítéssel denevér állományokat védjenek meg, vagy őrizzenek meg, vagy erősítsenek meg. Több más állatnál, madaraknál, emlősöknél csinálják azt, növényeknél meg ez egy teljesen bevett szokás nyilvánvaló, de ez egy teljesen más dolog, hogy a legyengült állományokat máshonnan hozott állat egyedekkel fölfrissítenek, vagy megerősítenek, földúsítják mondjuk az egyedszámokat, vagy ahonnan régebben kipusztultak, oda máshonnan betelepítenek egyedeket, és akkor újra alakítják a kolóniát. Na, denevéreknél ilyeneket megcsinálni rendkívül nehéz. Számos próbálkozás is történt, általában ezek teljes kudarccal végződtek, a denevérek hamarabb otthon voltak, mint ahogy a szőket átszállító természetvédők vagy kutatók hazaértek volna. Mert egyszerűen ők ennyire ragaszkodtak. Hát mi megpróbáltuk ezt egy teljesen új technológiával. Rudabánya környékéről telepítettünk át most már 8. éve denevéreket a Gerecsébe, ott egy állomány megerősítési program keretében, és teljesen más megközelítéssel, teljesen más módszereket használva mi módszerünk működik.
Így hogy átvittétek a köveket, amivel kapaszkodtak?
Nem, hanem túléptük a távolságba azt a távolságot, amit ők
képesek
igen áthidalni. Például ez a
kerekedjűpathoz.
Igen, az áttelepítési siker magasabb, mint 50%, és ezen a véreknél ez egy nagyon jónak tekinthető.
Egyébként az, hogy nappal van az a denevér, mennyiben befolyásolja?
A denevér nem vak. A denevérek látnak, de kerülik a fényt. Az ő életelemük a sötétség, az éjszaka. Kényszerhelyzetből el vannak abszolút világos helyeken is. Most a klímaváltozás miatt ezt egyre gyakrabban én is meg tudom figyelni, hogy azokról a szálláshelyekről például, amik lemez tetővel vannak fedve, és a tűzőnökben akár 45-48 fokra is föl tudnak melegedni, onnan egyre gyakrabban kihúzódnak a denevérek például az épületek világos részére, és akár olyan teljesen világos padlás feljáróban is kényszerből eltöltik a nappalt, ahol vagy egyébként sosem mennének.
Azért, mert hogy akkor a más ragadozók őket megtalálják?
Hát az alapvető indoka az, hogy a denevérek kerülik a világosságot, az, hogy ők kiszolgáltatottakká válnak ilyenkor a ragadozóknak.
Mert amúgy egy szúnyogot ugyanúgy nappal is el tud kapni. Nyilván.
Igen, de abban a nisbe, ezt így szakmailag így mondjuk, abban az élettérbe, vagy lehetőség térbe, nappal a madarak vannak, mint amiben a denevérek vannak éjszaka. Egyszerűen olyan szinten átfedlének, hogy nem Szóval egyszerűen a versengés miatt ők az éjszakába szorultak, hát vagy ők magukat szorították oda, az a lényeg, hogy azt foglalták el ott, és ez így hatékonyan működik. Ehhez viszont nekik így kellett azt a csodálatos képességüket fejleszteni, ami a sötétben való tájékozódást eredményezi, ez pedig ez az echolokációnak nevezett dolog, az ultrahanggal való tájékozódás, ami a tudománytörténeti szempontból a biológiai felfedezések egy nagyon szép példája lehet, mert több száz év telt el gyakorlatilag még ezt megfejtették, hogy ez hogy működik. Nagyon régi története van a denevérek éjszakai repülésének, hát az emberek általában mindig féltek attól, hogy hogy tudnak a denevérek repülni és a többi. Éjszaka úgy, hogy elkerülik az embert, meg egyáltalán hogy képesek erre, és hát azt gondolták, hogy nappal vakok, ezek az állatok, de valahogy tájékozódnak. És hát egy Spallanzani nevezetű spanyol matematikus, statisztikus, természettudós kezdett el komolyan foglalkozni ezzel a témakörrel, hogy mégis hogy tájékozódhatnak a denevérek, és az 1700-as évek végén ő már egy gyönyörűen megtervezett, bár a mai állatvédelmi törvényeknek abszolút nem megfelelő kísérletsorozatot épített föl, ugyanis baglyokat és denevéreket hasonlított össze, meg denevéreket vakított meg, meg mindenféle egyéb módon manipulált, hogy mégis hogy működhet ez a dolog. És hát első lépésben megfigyelte azt, hogy ha korom baksötétbe elenged egy baglyot, akkor az gubbaszt. Mert kifeszített ilyen vékony drótokat, amin cseggentjük voltak. És hát megfigyelte azt, hogy a denevérek viszont nem gubbasztanak, hanem azok repkednek. És ha egy kis fény beengedett, a denevérek ugyanúgy repkedtek, de a bagó is elkezdett repülni. És hát akkor rövid úton ő ezt kiderítette, hogy a baglyoknak bizonyos fényintenzitás, fénymennyiség kell, hogy ők repülni tudjanak, a denevéreknek viszont nem kell. És akkor jöttek a kísérletezések, megvakított és elengedett denevérrel, megjelölt denevérrel, amit utána visszafogott barlangból, és akkor látta, hogy fölboncolás után, hogy a gyomra tele van az állatnak, vagyis akkor is tud táplálkozni, próbál csukját fölrakni a fejre, de akkor nem repültek a denevérek, aztán kis ilyen viaszgójukat a fülébe téve akkor se repültek, aztán az orrába, meg mindenféle egyéb dolgokat bevetett itt, és hát kiderült, hogy ha a denevér nem lát, tud repülni. Ha nem lát és be van dugva a füle, akkor nem. Ha be van dugva a füle és lát, akkor se tud repülni. És akkor rájött, hogy hát valószínűleg ez a hallásával függ össze, és ő idáig jutott. Aztán a következő korszakokban lévő kutatók mindig hozzátettek ehhez a dologhoz egy kis szeletkét. Egészen egy hát néhány évtizeddel utánaért Cuvier nevezetű emberig, aki azt mondta, hogy hát ezt hagyjuk ezeket a dolgokat, ez abszolút nem így működik, hanem a denevér tapogat. Azért van ilyen nagyon finom szárnya, meg, és akkor az tapogat. Hát ez egy elég gyermeteg elképzelés volt, de ez több évtizedig, ha jól emlékszem, hogy 60 év, vagy 60 évig, 6 évtizedig meggyökeresedett nagyon masszívan a tudományból, hogy a denevérek tapogatnak. Aztán ezt a dolgot is elvetették, aztán jöttek a technikai újítások, például a titani katasztrófa, amikor rájöttek a katasztrófa után, hogy hát kellene valami, vagy hát nem is rájöttek, hanem igény volt arra, hogy lehetne a láthatatlan helyeken lévő akadályokat megtalálni, és egy Maxim nevezetű technikai zseni, aki a géppuskát is föltalált, hogy rájött arra, hogyha alacsony frekvenciájú hangot nagy erővel kinyom, és akkor annak a visszaverődését valahogy fölfogom, akkor például lehet letapogatni a szonárként a tenger alatt lévő jéghegyeket, és hát rájött, hogy hát lehet, hogy a denevér is így működik. Csak hát ő rosszul közelítette meg a kérdést, mert ő az alacsony frekvenciájú hangokkal próbált kísérletezgetni, és arra gondolt, hogy ez a finom szárny, majd meg fogom mutatni a itt lévő denevér, hogy tényleg mennyire finom ez, meg mennyire nagy, hogy az azáltal keltett hangrezgések visszaverődését hallja a denevér. Hát ő vakvágányra ment, mert az elv az jó volt, csak nem így működik a dolog, mert nem a szárny rezgései keltik a hanghullámokat, hanem maga a denevér adja ki aktívan. És hát mindenféle kísérletezés ment, És egy technikai újításnokhoz az, hogy az ultrahangokat hogy lehet hallhatóvá tenni, az vezetett a megoldásra, de már 1930-as évek környékén tartunk, amikor felfedezték azt a technikai eszközt, amivel hallhatóvá lehet tenni az ultrahangokat, és volt egy Griffin nevezetű biológus hallgató az Egyesült Államokban, aki érdekelt ez a téma, meg a denevérek tájékozódása is, a többi, és ő elment ez az emberhez, aki föltalálta ezt a hallható, vagy ezt az eszközt, amivel hallhatóvá lehet tenni az ultrahangokat, és egyszer csak begerjedt az eszköz, mikor ő a közelébe vitte a kis kalitkájában lévő denevéreit. És akkor rájöttek, hogy hoppári, hát ez akkor a denevér ultrahangot ad ki. És akkor innentől kezdve fölgyorsultak az események, és akkor rájöttek, hogy ultrahangot ad ki
a denevér. Tehát, hogy magyarán megszólalt a készülék?
Igen. Igen, és akkor ezek után felfedezték, hogy a denevérek mellett a delfinek is ultrahangot tájékozódnak, és a többi, és akkor rájöttek, hogy működik ez az egész dolog, és hát magyarra fordítva ezt az echolokációt, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a visszhang, mint echo alapján való föltérképezést jelent, az állat egy nagy frekvenciájú hangimpulzust kibocsát, és figyeli, hogy az mikor verődik vissza. De hát ő ezt folyamatosan teszi, és arra gondolunk, hogy mondjuk van egy denevér, ami koromvak sötétben fák között, levelek között navigál, repül egy mondjuk 15 km per órás tempóval, csapong jobbra-balra, és kiszúr egy szúnyogot. És ezt meghallja. De közben ő tapogatja maga körül a környezetét, meg minden, és akkor rámegy erre a szúnyogra úgy, hogy folyamatosan nyomja a hangokat, és folyamatosan értékeli a mindenhonnan visszaverődő hangokat, közben más denevérek is nyomják a hangokat, és azok túl is elkülönítik magát, és akkor kiszúrja azt a repülő szúnyogot, és úgy megy utána, hogy semminek nem megy neki, és azt is elbírja kapni. Szóval ez egy újabb csodája ennek az élőlény csoportnak, mert olyan hihetetlen nagy kapacitást kíván ez az egész, meg különleges rendszert, hogy ez egy fantasztikus dolog.
Mennyire egyedi a ultrahangja egyednek, hogy
tudja megkülönböző? Fajonként különböző.
Tehát, hogy ott van 100 denevér, és mindegyik ott röpköd jobbra-balra, hogy tudja, hogy melyik ultrahang az, amit ő adott ki, és ő kapja vissza? Na,
hát, amit mi tudunk. Biztos, hogy töredéke annak, amit ők használnak. Mi azt tudjuk, hogy ezek is elég drága és komoly eszközök, és nem is régen jelentek meg. Vannak olyan hangfelvevő ultrahang detektorok, amik rögzítik a teljes frekvenciatartományt, mondjuk 10.000 Hz-től 150.000 Hz-ig, az európai fajok e között mozognak. Fajra meg tudjuk mondani egy részét a hazai fajoknak, vagy fajcsoportot képezve 2-3-4 fajnak így egybe, hogy mi repül ott. Azt tudjuk, hogyha mondjuk két ugyanolyan faj van egymás közelében, akkor az egyes egyedek eltolják az általában használt frekvenciájukat, az egyik csökkenti, a másik pedig megemeli. Mondjuk a törpedenevér, a közönséges törpedenevér az 45.000 Hz-et használ, ez az átlag. Ha kettő van, akkor az egyik egy kicsit lentebb, meg 43, a másik egy kicsit fentebb.
Ez az a 100 darabban. Egy barlangban? Hát
biztos, hogy mivel ő tudja, hogy melyik impulzust adta ő ki, mert nem csak a távolságot tudja bemérni, hogy például az adott szúnyog milyen messze van, hanem az objektumok anyagi szerkezetéről is képet tud kapni, mert mondjuk egy lehulló kis apró ágdarabra biztos rámozdul egy denevér, de mondjuk különbséget tesznek. Például vannak olyan fajok, amik levél felszínéről szedik fel a rovarokat. Szóval ilyen alapon ők különbséget tudnak tenni a rovar és a levél felszín között, vagy a levél felszín kitüremkedései között. Különbséget tudnak tenni, mert van olyan faj például, ami a pókhálóból veszi ki a pókot, úgyhogy a pókhálónak nem megy neki. A pókháló anyaga és a benne lévő rovar vagy pók között. Most ez olyan finom letapogató képességgel rendelkező eszköz, hogy úgy emeli ki a pókhálóból ez a hosszúfülű, szürke hosszúfülű, vagy barna hosszúfülű denevér mondjuk az állatot, hogy ő maga nem ragad bele a hálóba.
És a háló sem sérül meg.
És nem szaggatja szét.
Ki a denevér ellensége? Legfőbb ellensége? Hát, jó, hát amit itt elbeszélt,
sokkal kevesebb, mint mondjuk a nappali lenne. Mivel gyorsröptű, nagyon jó manőverező képességű és hihetetlen sötétben és tökéletesen tájékozódó állat, ezért nagyon kevés van neki ellensége, amikor aktív. Azt megfigyelték, nekem is van ilyen megfigyelésem, hogy például pókok, baglyok specializálódhatnak arra, hogy a kirepülő állatokat kapják el ott rögtön, ahogy mondjuk kijönnek egy oruból, vagy kijönnek egy barlangnyíláson, vagy egy templom ablakon, és akkor egyszerűen onnan szedik össze az állatokat, vagy kölyköket, amikor a denevér óvodában vannak, akkor onnan predálják őket, de kint a szabadban már a vadász területen gyakorlatilag nincs olyan állat, ami őket elkapja.
És a barlangban, nyugalmi állapotban van?
Hát a legnyugodtabb és eldugottabb helyeket keresik. Van olyan, hogy bemennek mondjuk nyestek, rókák, jó eséllyel ezek denevérekre vadászva mennek be, de a bizonyos magasság felett már elérhetetlen denevérsereg az ilyen állatok számára. Azt megfigyelték, hogy viszonylag jó eséllyel, nagy hatékonyság a vadásznak nappali ragadozó madarak, nappal repkedő denevérekre. Én is figyeltem, így meg karvajt elkapni korai denevér többször is. Nagyon sokszor, szóval nincs esélye elkapni, de sok kap el. Ott, ahol nagyon, például az északi sarkör környékén is van északi denevér, ott, ahol gyakorlatilag már nagyon kellemetlen a klíma számára, és nyáron, amikor világosak az éjszakák, és nincs a denevéreknek aktív állapot, akkor ott például vannak karvajok, amik erre specializálták magukat, hogy a nappal is, vagy világosban repkedő denevérekre vadászanak, meg például a lámpák környékén összesereglett rovartömegre vadászó denevérekre is specializálják magukat ilyen komodorok. Szóval ilyen van kígyó is, ami így él, hogy ott a kirepülő denevéreket fontosra össze. Van nekik ellenségük bőven, de a legnagyobb az ember, hogy ezt mondtad.
És azonosításból még egy, ugye ott van az óvoda, ott van egy csomó pici denevér, hogy találja meg az
anyagot? Hangalapján a mama. Hangalapján itt van az, amit te felvetettél, hogy mit tanul az idő, a leghamarabb a szülő gyerek kapcsolat az hihetetlen intenzív, és ez egy újabb, nagyon fölkapott téma, mondjuk a denevérek stressztűrése, meg a nagy tömegben való élés, mert egy ilyen hatalmas közösség, ami mondjuk több tízezer egyedet is tartalmazhat, ezt mondjuk nekik lekezelni egy külön művészet lehet. Azt tudom, hogy amikor bemegy egy ilyen aktív kolóniába az ember egy vizsgálatra, akkor bár a hangtartomány nagy része az emberi fül számára nem hallható, de van sok olyan denevér hang, ezek a stressz hangok, vagy szociális hangok, amiket az ember is tud hallani, ezért van az, hogy például a panelésekben egymással kommunikáló denevéreket halljuk, hogy, mert ez mondjuk 15-16 ezer herc alá is mehet ez a hangtartomány. Szóval a hangképzés meg a hangadás az egy nagyon fontos szempont a denevéreknél. Rengeteg szociális hangunk van.
Lehet-e vizsgálni a denevéreknek az agyát? Tehát hogyha olyan képes működni?
Ilyen jellegű vizsgálat van, de ez egy olyan speciális terület, nagy laborháttér kívánó dolog, mert tényleg rengeteg kérdés van, ezt nagyon intenzíven vizsgálják, és például egy fölkapott téma az űrutazás apropóján, ez a hibernációs kérdés, amit szintén vizsgálgatnak denevéreken, meg fogom tényleg most már rövidesen mutatni, hogy milyen ez a denevér szárny, szóval a toxikus anyagok felszívódásától kezdve mindenben nagyon fölkapott téma lett a denevér, mert nézik azt, hogy a különböző hőmérsékletekre a kapilláris érhálózat, hajszálérhálózat, hogy működik a vegyszerek beszívódása, és a többi, szóval ez mind olyan objektumot jelent a denevérek esetében, vagy vizsgálati lehetőséget, amik miatt ők fölkapottá váltak. Ez a hibernáció, hosszú űrutazások és a többi, egy kicsit futurisztikusan hangzó dolog, és a többi, de hát ez egy fölkapott komoly téma, öregedés és a többi. Hát amiatt, mert ők hibernálnak, az öregedési folyamatok természetesen ilyenkor abszolút lelassulnak.
Van még kb. 10 percünk a magyarországi denevér helyzetről, egy pár szót légy szíves. Hányféle denevér van?
28 féle denevért ismerünk, már 28 fajt Magyarországról. Európában olyan 40 körül van. Azért szoktunk így fogalmazni, akik a denevérekkel foglalkoznak, hogy körül, hogy nem tudja az ember pontosan megmondani, mert a technikák fejlődésével az egyes fajok elkülönítése és az, hogy mit tekintek fajnak, az jelentősen módosult az elmúlt évtizedekben. A molekuláris módszerek, DNS szekvenálás és a többi olyan rejtett fajoknak a önálló fajként való leírását, elkülönítését tették lehetővé, amit külső morfológiai bélyegek alapján nem lehetett régen megtenni. Például 2002-ben sírtak le egy új fajt, ami Magyarországon is közönséges, ez a nymphadenevér, de egy jó példa a már említett közönséges törpedenevér is. Régen úgy gondoltuk, hogy ez egy faj, mint közönséges törpedenevér, aztán megfigyelték azt, de hát ez is technikai háttér kellett, hogy az ultrahang tartományban, amikor törpedenevéreket vizsgáltak, akkor van egy 45 kHz-es átlag, meg van egy 55 kHz-es átlag, és akkor hát hol ezt használják, hol azt gondolták a legegyszerűbb megoldás, de hát kiderült, hogy ez két faj, az egyik a szoprán törpedenevér, a másik a közönséges törpedenevér lett, és hát ez a genetikai vizsgálatok alapján egyértelmű volt, hogy ez a genetikai állományból is különbözőnek, szóval megjelenik a faji rangot, de aztán apró morfológiai jegyeket is sikerült találni, például szaporodási időszakban a genitáliák a szoprán törpedenevérnél ilyen narancs színűek, a másiknál meg nem narancs színűek, vagy nem narancsosak. A érhálózatban, a szájmembránon is vannak különbségek, szóval utána már viszonylag könnyű megtalálni ezeket, vagy nem könnyű, de könnyebb a morfológiai különbségeket, amikor már tudom, hogy miért kell keresnem meg két különböző faj. De például ezt a szoprán törpedenevér elválasztás a közönséges törpétől, ezt az ultrahang, használt ultrahang tartomány különbségéből kiindulva fedezték fel. Hát annyit lehet tudni, hogy a világon körülbelül 1300 denevért fajt ismerünk napjainkban, ez a szám folyamatosan nő, de hát az a szomorú helyzet van, mint az állatok meg a növények többségénél, hogy valószínűleg úgy fogjuk elveszíteni a fajok egy jelentős részét, hogy föl se fedeztük őket, ugyanis a trópusi területek a legfontosabb élői helyei ezeknek a denevéreknek. Ott van az a hatalmas diverzitás, hogy egy hektáron akár 50 különböző denevérfajt is meg lehet találni, ami Európának a teljes fajszáma lehet, és hát ott hihetetlen intenzíven veszítik el az élőhelyeket. Ezek az állatok, az erdőirtások, a teljes lerablása a területeknek, ez olyan intenzív, hogy hiába írnak le akár 10-12 fajt is egy-egy évben ezekről a területekről, hát eltűnnek ezek az élőhelyek. Úgyhogy ez egy hatalmas gond.
Jó, kérdezzetek, mert most már talán lassan vége lesz.
Még visszatérve az óvodához, hogy az etetés az hogy történik?
Visszamegy a mama és megszoptatja a saját kölykét.
Tehát szoptatás van.
Igen.
És hogyha elpusztul valamelyik,
van olyan, az anyja? Például megfigyeltek olyan fajok, vagy vannak olyan fajok, hosszú szárnyú denevér, ahol közvetlen hozzátartozó vagy közeli hozzátartozó is átveheti a szoptatást. de hát ez nem általános alapvetően.
És akkor nincs átmenet, ahogy vég a szoptatásnak, akkor a kisdenevérnek saját magának kell fogni a szúnyogot?
Hát azt figyeltük már meg, hogy például amikor hálózunk, és például bekerül egy fiatal denevér, akkor a mamót köröz körülöttünk. Biztos, hogy egy ideig együtt vannak. Én megmondom, erre vonatkozó adatokat nem ismerek, hogy például a telelőhelyekre való vonulás, mert vannak olyan folyók, például amik vonulnak akár több száz kilométert is, vagy néhány ezer kilométert is, hogy mennyire tart össze a szülő. Az apával nem tartják alapvetően a kapcsolatot, mert háremet képeznek, például a szaporodási időszakban, meg nincsen tartós párkapcsolat. Én úgy gondolom, meg ahogy én tudom, a szülő-gyermek viszony az egy idő után megszűnik. Szóval nincs az, hogy évekig együtt kolonizálnának, meg egy kolóniát képeznének, de ez a kolónia képzés, ez is annyira tipikus, meg erős, hogy évtizedekig, évszázadokig együtt élnek a kolóniák. Szóval ezek darabok lehasadnak belőle, de gyakorlatilag ilyen kolónia, közösség, szubpopulációs szerkezetet, vagy interpopulációs hálózatot alkotnak ezek az egészek. Ott nálunk is van olyan templom, aminek egy része az állománynak, hol ebben van, hol ott, a fő templomban vannak, de így lehasadoznak belőle, utána újra összejönnek. Meg ez a telelés, hogy egy helyre jönnek össze, ez is egy ilyen nagyon fontos szempont. Van egy olyan törpedenevér kolónia, ami körülbelül 40 ezer állatot tartalmaz, ez nyilvánvaló, hogy egy sokkal tágabb környékről jönnek össze. Hát ezek generációk óta ott vannak, meg együtt mozognak, ezek gyakorlatilag egy egységnek tekintetőek. Most ez a vizsgálatunk, ami Laci felvetett, ez az adatgyűjtős GPS-es vizsgálat, például egy nagyon érdekes dologot sejtett. Egy adott helyen jelölt állatok egy irányba mennek, még hogyha az 40 km, vagy bocsánat, 30-25-20 kilométeres távolságra is van. Egy másik kolónia viszont totálisan más helyszín, táplálkozó területet használ. Valószínűleg egy információ megosztás lehet, a táplálkozó területeket ezek egymás között felosztják, de úgy, hogy egy-egy kolóniának, közösségnek lehet egy adott territóriuma vagy vadászterület hálózata, meg egy másiknak egy másik. Aztán lehet, hogy a telelő helyeken, mert valahol azok annyira limitáltak, hogy több ezer állat is összeértek, de hogy ezek hogy oszlanak szét, hogy cserélődnek az egyetekben és a többi, hát ezeket vizsgálgatják, de hát ez egy lassú, nehezen föltárható dolog.
Jó, most itt meg kell köszönnöm a beszélgetést, majd utána megnézzük a denevért, és hogyha még valamelyikötökben maradt kérdés, akkor azt megbeszéljük. De most akkor itt megköszönöm neked, Sanyi, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Volt. És akkor mindjárt termeljük és megnézzük az általad hozott denevért.